váratlanul gazdag kultúrkincs, hanem egyúttal a világ, a hétköznapi világ sok területével egy interaktivitásban levő általános, univerzális, intellektuális szövet. Ebből az intellektuális szövetből mindannyian olyan öltözéket varhatunk magunknak, a gyerekünknek vagy az unokáinknak, amilyet csak a kedvünk tartja. Ez az öltözék lehet sport, öltözék, versenyöltözék, lehet szabadidőruha, lehet internetes szörföléshez szörfruha, de lehet akár tanári köpeny, tudományos talál, illetve harci öltözék. A harci öltözéket nem véletlenül említettem utoljára, hiszen a sakkozás önmagában véve az emberi viszonyoknak a legélesebbével dolgozik. Ez pedig a harc, a verseny és a háború. Nem csoda, hogy ez az anyag, a töltőanyaga a sakkozásnak, hiszen a sakkozásnak az eredete a történelmi múltban nyúlik vissza. A mai játék szabályok és a játék mai formája egy hosszú evolúciós folyamat révén nyerte el a mostani valóságát. Nagyon nehéz megmondanunk, hogy pontosan melyik időben alakult ki a sakkozás, vagy akár a sakkozásnak a közvetlen elődje, már csak azért is, mert a sírfeltárások és az ásatások során nagyon sok olyan bábú kerül elő, vagy figura, amelyek sakkfigurákra emlékeztetnek. De nem tudjuk ezekről megmondani, hogy ezek kultikus figurák-e, vagy valóban egy játéknak a figurái, és hogyha játéknak a figurái, az valóban a sakkjátéke. Az időszámítás előtti negyedik évezredben Egyiptomban már sakktábla-szerű játéktáblán játszottak mindenféle játékot, de nem tudjuk, hogy ez a sakkjáték volt-e valójában. Sőt, ennek a játéknak a szabályairól semmi pontosat nem tudunk elmondani. Amit biztosan állíthatunk az az, hogy Indiában az időszámítás utáni 7. évszázadban már a sakkjáték közvetlen elődjét ismerték. Ennek a játéknak akkor a neve Chaturanga volt, már a sakktábla olyan volt, mint ma, a figurák is hasonlóak, de a menetmódjuk még sokkal nehézkesebb és lassabb volt. Ahogy Indiából a kereskedelmi útvonalak Európa felé tartottak, úgy terjedt el a szomszédos országokban a sakkjáték, először Perzsiában, majd az iszlám országokat hódította meg. Például Harun al-Rashidról tudjuk, hogy nem csak kiváló játékos volt önmaga, hanem a tehetséges sakkmestereinek már életjáradékot is biztosított. Egyébként ezeket a történelmi szokásokat azért érdemes lenne ma is megtartani. Európában a 11. században bukkant fel a sakkozás, majd a déli országokban terjedt el leggyorsabban, Olaszországban, Spanyolországban, illetve Franciaországban. A játék a 15.-16. század környékén egy óriási evolúciós ugrást lett gazdagabb, ebben az időben nyerték el a figurák a mai menetmódjukat. Ismerjük ennek a kornak a nagy bajnokait is, mint például Ruy López de Segurát, láthatjuk itt a képen, egyébként ő a spanyol megnyitásnak is a névadója. Ruy López de Segurát az olasz Giovanni Leonardo da Cutri győzte le 1575-ben, egyébként nem járt vele jól, mert ő lett a sakkozás első mártírja, az egyik riválisa megmérgezte. De hogy a sakkozásban egyébként mennyi méreg van, arra példa az, hogy da Cutrit Paolo Boi követte, ő lett a világ legjobb sakkozója abban az időben, és őt, amikor 70 éves korában egy fiatalabb sakkozó győzte le, akkor önmaga választotta a méregpoharat. Magyarországon a sakkozásnak a pontos megjelenését nem tudjuk megmondani, de azt tudjuk, hogy a 14. század első felében Robert Károly idejében már sakkoztak és ismerték a sakkjátékot. Két különböző forrás is megerősíti, ahogy Robert Károly egy sakktáblát ajándékozott János cseh királynak. Nálunk a sakkozás történelmi ugrása Mátyás király idejében következett be, amikor Mátyás második felesége, aragóniai Beatrix, aki bár aragóniai, és ez spanyol származásra utal, de Nápolyból importáltuk őt, mint profi sakkozót, volt az első sakkjátékosunk. Egyébként nem csak a sakkot hozta el Mátyás király udvarában, hanem a marcipánt is. A legendák szerint az esküvőjükön egy marcipánból készült sakktáblával ajándékozta meg Mátyás királyt. Minden rendszer és szisztéma nélkül engedjenek meg, hogy megemlítsek néhány nagy történelmi figurát, aki sakkozott. Russo, Bonaparte, Napóleon, Benyovszky, Móricz, Kossuth Lajos, Széchenyi, Erkel, Stefán Zweig természetesen, József Attila, Petőfi Sándor, Szentgyörgyi Albert, Karinthy Frigyes, Majakovszky, Rothschild, Csehov, Einstein és Oppenheimer is a sakkbarátunk volt, és hogyha már a tudósoknál tartunk, akkor hadd említsük meg nagy büszkeséggel, hogy a jelen egyik legnagyobb tudósa, magyar tudós, a Vizier Szilveszter professzor úr is kiváló sakkjátékos. A sakk körülbelül a 18.-19. században feltartóztathatatlanul terjedt el Európában. A 19. században már nem csak a családoknak a kötelező tartozéka, családi háztartások kötelező tartozéka volt egy-egy sakktábla, hanem már az új szalonokban is, aki ismerkedni akart, ott akár lett légyen fiú vagy lány, sakkozni kellett tudni. Később pedig kávéházi sport lett a sakkozás, a felsorolt nevekből biztos azonosítani tudják, hogy például József Attila, Karinthy, Nagy Lajos, nem említettem az előbb, és szívesen sakkoztak a kávéházakban. Ahogy a történetírás és a történelem megörökíti a sakkozás fejlődését, evolúciós folyamatát, ugrásait, a szabályok kialakulását, ugyanúgy a sakkozás is konzerválja a történelmet, a nagy történelmi figuráknak a gondolatait. Ennek az az oka elsősorban, hogy a sakkjátékot nagyon könnyű rögzíteni a koordináta rendszerszerű tábla beosztása miatt, és bizony már ezer éves játszmák is fennmaradnak, amiket meg tudtunk őrizni. De hogy a sakk történeteken kívül mellett, és főleg a sakk állások őrzik meg a nagy történelmi személyiségek gondolatait, arra hadd mutassa meg ezt a következő sakk feladványt. A feladat világos indul, és három lépésben mattot ad. Láthatjuk, hogy a sötét király összesen A4 és A3 között tud pendlizni, tehát hogyha egy világos figurát oda tudunk vezényelni, akkor meg tudjuk mattolni. Viszont hogyha a vezért viszünk be, amikor a C7 gyalogunk C8-ra lép, az további két lépésben nem tud a sötét király felé keveredni, és hát a bástyánk se tud odalépni. És most jön ennek az egész feladványnak a klúja, az válik valóra, ami hihetetlen. Azt mutatja nekünk ez a feladvány, hogy megtörténhet az is, amire sosem gondolunk, igazzá válhat az, ami látszólag nem valóság, és akkor haladjunk a megoldás útján. C7-C8 után huszárt veszünk fel, ugye, hogyha beviszük az ellenfél alapsorára a gyalogunkat, bármelyik saját tisztünket felvetjük. Egyetlen lépés következhet király A3, és most jön a csoda, huszár B6, ütésbe rakjuk a lovunkat azért, hogy leüsse a sötét gyalog, ami kötelező volt, mert nem volt más lépés. A üti B6, és a helyén álló befalazott bástya mattot ad. Hogyha ezt a feladatot összekötjük az alkotó személyével, akkor egy egészen különleges élményhez juthatunk, hiszen az alkotó nem más, mint Karol Wojtyla, azaz II. János Pál pápa. A történelem és a sakktörténet kézen fogva vezet el minket napjainkig, amikor is a sakkozás már versenysport is. A magyar sakkozás az első nagy nemzetközi sikerét 1842 és 45 között érte el. Ez azért furcsa, mert általában rövidebb időszakokat szoktunk egy-egy versenye megnevezni, de ebben az esetben nem furcsa, hiszen a pesti Wurm kávéház sakkozói két távjátszmára hívták ki a párizsi Café de la Régence sakkozóit. A pesti Wurm kávéház a Wurm udvarban működött, az Apácai Csere János utca 15 szám alatt, ma már ott nem működik, és sajnos a Café de la Régence sem fogadja a vendégeit. A Café de la Régence-ról annyit kell tudni, hogy a világ talán legnevezetesebb sakkávéháza és kávéháza volt eredetileg. Egy körülbelül 50-60-70 évvel ezelőtt Franklin, Rousseau és Diderot is a vendégei között voltak. A francia forradalom a kávéház menetét egy kicsit azért megzavarta, de a 19. század közepére már ismét a sakkozók visszajártak a Café de la Régence-ba. Nagyon erős sakcsapata volt a párizsiaknak, erősebb, mint a magyaroknak. De a magyarok mégis 2-0-ra nyertek, annak köszönhetően, hogy egészen különlegesen építették fel a döntéshozatali folyamatukat. Első körben 3 erős játékos konzultált és tett lépésjavaslatot egy 3 igen erős, még erősebb mestergárdából álló triumvirátusnak. És végül is ez a fajta munkamódszer vezetett oda, hogy meg tudtuk nyerni 2-0 ezt a meccset, ami nagyon fontos volt, hiszen 500 forintot tettek a Wurm Kávéház játékosai a franciák 1250 frankja ellen, és 500 forint nagyon sok pénz volt abban az időben. Szén József levéltárosnak, aki kora legjobb sakkozója volt, is csak 700 forint volt a fizetése. A párizsiak erősebb erőkből álltak, Deschapel vezette őket egészen a második lépésig, mert ekkor, amikor leszavazták a lépésjavaslatát, megsértődött és visszavonult. Hát bizony, az egység az mindig, az egység és a szervezettség az mindig nagyon fontos dolog volt. A sakkozás többnyire sportként kapcsolódik az államokhoz, aminek a legfőbb alapja az, hogy 1999-ben a Nemzetközi Sakkszövetséget, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság recognized partnerként, tehát elismert társként ismerte el, illetve ezt a státuszt adta. A FIDE 161 tagországot tart nyilván, a 161 tagországból 88 helyi sakkszövetség a saját Nemzeti Olimpiai Bizottságának is a tagja. Magyarország az igazolt versenyzői alapján az ötödik legnagyobb, negyedik, ötödik legjelentősebb sportszövetség Magyarországon. De hát nem csak mi magyarok lehetünk büszkék a sakkozóinkra, hanem például az Egyesült Államokban is a sakkszövetség óriási múltra tekinthet vissza. Nehéz elhinni, de az amerikaiaknál az összes sportszövetség közül a sakkszövetség alakult meg először, mégpedig 1857-ben American Chess Association néven New Yorkban. A Nemzetközi Sakkszövetség, akárcsak a Magyar Sakkszövetség a 20-as években alakult meg, azóta általában ütemesen 2 évenként sakkolimpiára kerül sor. Az első 2-t rögtön mi magyarok nyertük, 27-ben és 28-ban, majd 36-ban nyertünk egy rendkívüli sakkolimpiát Münchenben, ezt követően 78-ban diadalmaskodtak a magyar férfiak Buenos Airesben, a hölgyek pedig 88-ban és 90-ben a Polgárlányok és Mádli Ildikó összetételű csapattal szereztek aranyérmet. A sakkozás világbajnoki rendszerre rendelkezik természetesen, ami kontinens bajnokságokra, országbajnokságokra, nemzeti bajnokságokra bomlik le. Évente Magyarország több száz sakkversenyt rendez. A sakkversenyek a gondolkodási időnek megfelelően lehetnek normál játékidejűek. Ez esetben körülbelül fejenként 2-3 órát lehet felhasználni egy játszmára, általában lépésenként 3 percet. Ez annyit jelent, hogy 6-7 óra hosszú szokott lenni egy-egy nehéz játszma. Lehetnek rapid játszmák, akkor fél-fél órát lehet felhasználni, illetve villámjátszmák. Ebben az esetben 5 perc áll a játékosok rendelkezésére. A vakjátszmák és a szimultán játszmák és az élősak is nagyon érdekes műfajú, de inkább a sakksó, a sakkbemutatóknak az eszközei. A sakkozás kedveltségére néhány számszaki adatot hadd mondjak el. Az Egyesült Államokban például már évről évre az utóbbi években az ifjúsági bajnokságokon több mint 5000 játékos ül asztalhoz. Tavaly Mexikóban, itt láthatják, nem tudom, hogy jól látják-e, de hadd mutassam meg, itt ez a saktábla-szerű tünemény, ezek mind emberek, mégpedig összesen Guinness rekordként 14 ezer ember ült egyszerre asztalhoz. De mindez kis miska ahhoz képest, hogy 1930-ban a Szovjetunió szakszervezeti bajnokságának versenysorozatán nem kevesebb, mint 700 ezer embert regisztráltak, és hát nem kizárt, hogy többen is indultak volna, hogyha időben befizetik a szakszervezeti bélyeget. A sakkozás Magyarországon is kidolgozott hálóval várja a versenysakkozókat, több mint 270 egyesületünket megyei hálózat, megyei szövetségek hálózata rendezi egységben. A 6700 versenysakkozónk van, a sakkozási elmondata, gens una sumus, azaz egy család vagyunk, én abban bízom, hogy a beszélgetés végén rokonok lehetünk önökkel. Stefan Zweig idézetéből hadd citáljam vissza azt a mondatot, hogy a sakkozás művészet, ami nem hoz létre műveket. Én úgy gondolom, hogy Zweignek ebben sincsen igaza. A sakkozásnak van egy ága, azon kívül, hogy a normális, hétköznapi sakkjátszmákban is nagyon sok szépség van, de van egy ága, amely kifejezetten arról szól, hogy a művészi tiszta gondolatokat fogalmazza meg a sakktáblán. Talán szemléletesebb lesz ez egy példán. A feladatunk világos indul és nyer. Ez az állás először a Glasgow Weekly Citizenben jelent meg 1895-ben. Ugye világosnak gyalogja van a bástya ellen, és egy gyalog nem tud nyerni a bástya ellen, ha csak nem változik át az ellenfél alapsorán értékesebb figurává. Tehát C7-et lépünk, fenyegetünk C8-at lépni, bevinni a vezért az alapsorra, vezért kapunk és nyerünk. Ezt nem tudja a bástya akadályozni, tehát sakkot ad, következik király B5, a C vonalra soha nem mehet legalábbis egy ideig a világos király, mert akkor bástya D-e C1-jel lesakozná, sötét bástya a C-gyalogot. Újabb sakkot ad D5-ön, király B4, bástya D4 sak, király B3, bástya D3 sak, és most már király C2-t léphetünk, mert a C vonalnak nincs már alja, ahol le lehetne sakkozni. Most sötét egy nagyon ravaszat lép, bástya D4-et. A javasság abból áll, hogy ha C8-ra vezért teszünk be, akkor bástya C4 sakkal beáldozza magát, és amikor a vezér C4-re kerülve leütni, pont pat lenne, hiszen az A1 vezér nem tudna lépni. És most következik, egy kicsit az animáció előre futott, de se baj, most következik Barbe úr, aki mint megfejtő azt mondta, hogy én nem csak döntetlen tudok elérni, hanem meg is nyerem a játszmát. C8-on nem vezért vett fel, hanem bástyát, ami a bástya A4 következett, hogy kivédje a fenyegető bástya A8 mattot, és most egy kettős fenyegetés nyert, király B3 megnyugtotta a bástyának C1 felé az utat, ami mattal fenyeget, és egyúttal megtámadta az A4 bástyát is, tehát sötét bástyát vesztett. Miért szép ez a példa? Talán önök között vannak olyanok is, akik a sakkal nem annyira vannak közeli viszonyban, de mégis megpróbálom elmagyarázni, hogy nekem miért szép ez a példa. Azért szép, mert a gyalog legyőzi a bástyát. A kicsi legyőzi a nagyot. A szellem, az ötlet, a váratlan fordulatok sorozata legyőzi az anyagot. És én azt hiszem, hogy a művészetek során és egyáltalán az életben gyakran vágyunk olyan pillanatokra, amiben ez valahogy felcsillan, amikor az anyag fölött valami fajta szellem diadalmaskodni tud, és mindehhez összesen a királyokon kívül egy bástyára és egy gyalogra volt szükségünk. Láthattuk, hogy a sakkozás magában hordja a történelmet, azt is láthattuk, hogy már a sakkozás sport és verseny, azt is talán egy kicsit sikerült meggyőznöm önöket, hogy a művészetet is magában hordja, mégpedig olyan állások esztétikai értékében, amik bármikor újraéleszthetőek, ezért is gondolom, hogy nem anyagtalan és nem mű nélküli művészet, hiszen ezek az állások és gondolatok újraéleszthetőek. Az egy kicsit természetesebbnek tűnik talán, hogy a logikával és a matematikával is nagyon szoros a kapcsolata. Hogyha megnézzük azt a figurák menetmódját, már ott is nagyon sok, nagyon egyszerű logikai kérdés merül fel. Például, hogyha megvizsgáljuk, hogy a huszár hogy lép, akkor akár a kis matematikusok baráti körének a feladata is lehetne, hogy például H1-ről indulva a huszár, hogyha bebarangolja az egész táblát és minden mezőt legalább egyszer érint, akkor vajon a 101. lépésben visszaérkezhet-e H1-re, tehát onnan elindult. A válasz egyértelműen nem, hiszen ha megnézzük, hogy hogy lép a huszár, akkor láthatjuk, hogy minden páratlan lépésben fekete mezőre fog lépni. A 101. lépés az páratlan, tehát az biztos, hogy a huszár, hogyha H1-ről indul, akkor a 101. lépésben nem fehér mezőn fog állni, hanem feketén.
De sakknagymester úr, ne folytassa. Én azt javaslom, hogy kérdezzük meg a közönséget is arról, hogy beszoríthatja-e a király a királyt.
Isteni, hogy közbeszólt, mert valóban ez a kérdésünk, láthatják a feladatot.
Vagyis a kérdés úgy szól, ahogy látják a táblán, és beszoríthatja a király a királyt. Három lehetséges válasz van. Az első, hogy nem, a második igen, a világos király a C8-ra lép, avagy igen, a világos király a C7-re lép.
Én azért addig, hadd egészítsem ki.
Nyugodtan.
Igen, amíg gondolkodnak, hogy azért kell beszorítanunk a királyt, és nem tudom, hogy a kollégákat megkérhetném-e, hogy visszaadják a diagramunkat. Azért kell beszorítanunk a világos királyt a sarokba, mert ha nem szorítjuk be, akkor kilép a gyalogja elől, a gyalogot beviszi az ellenfél alapsorára, vezért vesz fel és nyer. Tehát ha beszorítjuk véglegesen, akkor egyúttal a döntetlent is elérjük, holott az ellenfélnek huszár és gyalog előnye van.
Na akkor nézzük most az eredményt. A néző többsége azt mondja, hogy igen, a világos király a C8-ra lép. Majdnem jó.
Le kell ellenőriznem, hogy hol állt a huszám, mert ezzel kapcsolatban van, hadd kérjem vissza. Tehát a világos király C8-ra lép, ez majdnem jó megoldás, de csak majdnem. Az igazi megoldás, ugye a két mező közül az egyikre kell lépnünk, és ez nem lehet összefüggésbe a világos királlyal, hiszen az nem tud lépni, csak a sötét huszárral. És azért kell a sötét huszárral egyező színű mezőre lépnünk, mert így a sötét huszár nekünk mindig csak sakkot fog tudni adni, amikor ide-oda pendlizünk C7 és C8 között, és a másik mező szabadon marad. Hogyha ellentétes színű mezőre lépnénk, akkor meg tudná támadni azt a mezőt, amin éppen nem állunk, és így el kellene hagynunk a C7-C8 bázisunkat, így meg állandóan ide-oda tudunk lépni, a huszár vagy sakkot ad nekünk, vagy nem tehet, amit akar. Ahogy az idők, a korok változnak, úgy változik a sakkozásnak a társadalmi szerepe is. Míg néhány ezer évvel ezelőtt a hadvezéreknek a kedvenc gyakorló terepe volt, olyannyira például, hogy a hét lovagi készségnek is az egyik kötelező eleme volt a sakkozás a verseléssel együtt, addig ma már a pedagógia kedvenc eszköze mind nyugaton, mind keleten. Aminek, hadd mondjam el még egyszer, az egyik oka az, hogy nagyon könnyen rögzíthető informatikailag. Tehát könnyű beszélni róla, a lépéseket meg tudjuk jelölni és rögzíteni tudjuk. A másik oka, ami miatt a pedagógia nagyon szereti, hogy teljes információs játék. Minden a sakktáblán van. Olyannyira, hogy a szerencse semmilyen szerepet nem játszik, tehát pedagógiailag, amit tanítunk, az tisztán tud működni.
Engedje meg, hogy egy picit megszakítsam, mert mi is ellátogattunk egy sakk óvodába, Ádám Olga sakk edzéseire, ahol egészen apró gyerekek tanulnak sakkozni. Őket kérdeztük, hogy miért jó a sakk.
Ezek a gyerekek, akik ide járnak, 4 és fél évesek, meg nincsenek 5 évesek többnyire. Van már 3 éves gyerekem is, akivel tanulgatunk sakkozni.
Azért, hogy amikor nem figyel oda, apa, akkor meg tudom várni.
Azért, mert izgalmas, és nem tudom, hogy ki fog nyerni.
Azért, mert Noémi sakkozik.
Nem lehet tudni, hogy ki nyer.
Azért, mert hát hamatot adok, hogyha leveltem apa királynőjét.
Nem annyira tanulásról van szó, hanem játékról van szó, és ezt szívesen csinálják, tehát nem nehéz. Viszont azért azt sem mondanám, hogy könnyű, hiszen motiválni kell őket, hogy kedvük legyen játszani, kedvük legyen gondolkodni. Az az, amit megtanulunk, hogy hogyan kell gondolkodni a sakktáblán. És most?
Tehát valóban gondolkodni kell a sakktáblán, sőt problémákat kell megoldani. Márpedig a probléma megoldásban az analitikus gondolkodás, a megoldás megtalálása és az addig vezető út precíz kidolgozása nem csak a gyerekeknek, hanem számunkra is nagyon fontos gondolkodás fejlesztő folyamat. Nagyon fontos, hogy a sakkozásban, és talán ez a legfontosabb adománya a sakkozásnak, mint pedagógiai eszköznek, minden olyan módszert és lehetőséget és eszközt szinte el lehet sajátítani, ami az élet más területén megszerzendő tudáshoz vezet. Amin azt értem, hogy könyveket, lexikonokat, számítástechnikai eszközöket, szoftvereket, internethasználatot, az ehhez fűződő angol nyelvet el lehet sajátítani a sakkozással, sőt a tanuláshoz fontos emberi kapcsolatokat is ezáltal meg lehet tapasztalni az edzővel való kommunikálást és együtt dolgozás, a társakkal való vetélkedés, de egyúttal kooperációt is. Nagyon fontos, hogy a gyerekek megtanulják és megérzik azt az érzést, hogy érdemes tanulniuk. Hogyha tanulnak, akkor már az első pillanattól kezdve ezt a tudást hasznosítani tudják. Erre elvileg nekünk lenne egy gyakorlatunk is, én remélem, hogy ez itten hamarosan megjelenik. Már itt is van. A feladat egyszerűnek tűnik, világossal vagyunk, és ezt a gyalogot szeretnénk becipelni az ellenfél alapsorára, hogy ott vezérre változtassuk el, és megnyerjük a partit. Na most, ahhoz, hogy ezt a feladatot és a hozzávaló tudást elsajátítsuk, ahhoz pedig egy nagyon egyszerű gyakorlatot kell megtanítanunk a gyerekeknek, ismét világossal vagyunk, így ez nem egy igazán sakszerű állás, olyan, mint amikor egy focista labda nélkül végez edzést, és az a feladatunk, hogy kiszorítsuk magunk elől a sötét királyt, és a világos királlyal elérjük az ellenfél alapsorát. Láthatjuk, hogy ha mi vagyunk lépésen, akkor oldalra lépünk egyet, de az ellenfél velünk szembe lép, és nem jutunk előre. Tehát, hogyha a szembeállásból nekünk kell kilépni, akkor nem jutunk előre. Ha viszont a szembeállásból, az opozícióból az ellenfelünknek kell kilépni, akkor teljesül a feladat. Király D6-ra előre törünk, király F5-re, és lépésről lépésre hátra szorítjuk a sötét királyt, kiszorítjuk magunk elől, és végül is el fogjuk érni az alapsorát. Király F7, és nem tudja megakadályozni, hogy elérjük az alapsorát. Hogyha ezt a kis gyakorlatot tudjuk, akkor meg tudjuk oldani az előző feladatot, mégpedig úgy, hogy nem rontjuk el, ami nem olyan nagyon egyszerű. Hiszen hogyha király D4-jel kezdünk, és a király D6 után E4-et lépünk, már is elrontottuk, hiszen hogyha tovább játsszuk a partit, király E6 jön, a gyalogunk miatt nem tudunk az ellenfél királyával szembeállni, holott csak akkor tudnánk kiszorítani, ha szembeállunk, és a szembeállásból neki kellene kibillennie. Így pedig hiába nyomakodunk előre a királlyal és a gyaloggal, a sötét király a világos gyalog előtt tud maradni, és végül pattal zárul a játszma. Király E8, király E6, senkinek nincs lépése, pad döntetlen. De ha jól játszunk, és megjegyezzük, hogy a királyunknak a királlyal szembe kell állni, és neki kell a szembeállásból kilépnie, akkor E3-at lépünk, és minden teljesül, szembeállnak a királyok, és neki kell kilépnie, mi pedig lépésről lépésre, fokról fokra ki tudjuk magunk elől szorítani, és miután kiszorítottuk, magunkkal cipelve a gyalogból vezért tudunk csinálni. Király D7, és most már feltartóztathatatlan, hogy E6, E7 és E8-at lépjünk, és ezáltal vezért avassunk. Nagyon keveset tudtunk, egy nagyon-nagyon pici gyakorlat volt, de már az dolgozott. Ez az érzés nagyon fontos, hogy a gyerekekben kialakuljon, hogy érdemes tanulniuk, érdemes dolgozniuk. A versenysakkozásban nincsenek nemek, szépek, csúnyák, gazdagok, szegények, kopaszok vagy korpulensek, hanem csak gondolatok vannak, aminek önálló értéke van, és ezeket a gondolatokat például a Távol-Keleten 12 éves gyerekek már nagymesteri szinten tudják előállítani. Azért említettem a Távol-Keletet, mert Kínában és Indiában óriási sakkmozgalom van, és óriási sakkiskola rendszerek alakulnak ki. Polgár Judit körülbelül 2 évvel ezelőtt Kínába járt egy szimultán bemutató körúton, ahol néhány sakkszerető gyerek összeverődött, hogy köszöntse, hát úgy 5000 voltak. Indiában pedig Viswanathan Anand vezérletével, ex-világbajnok, szupernagymester éppen tegnap előtt nyert meg egy óriási linareszi moréliai versenyt. Sakk iskola hálózat, több sakk iskolából álló hálózat jött létre. Magyarországon a sakkozás nálunk is fakultatív tantárgy. Több mint 10 éve már a Magyar Sakkszövetség kidolgozott egy akkreditált sakkoktatási programot, amit nem csak szakköri foglalkozások keretében, hanem akár délelőtti tanórák keretében is lehet tanítani. Magyarországon több mint 200 iskolában tanítanak egyébként sakkozást, vagy délelőtti, vagy délutáni órák rendszerében. A Tavaly egy nagy álmunk vált valója, az a fénykép, amit korábban láttunk, megszületett a Magyar Sakkszövetség központi sakkiskolája, Maróczi Gézáról neveztük el, és ebben az iskolában tényleg körülbelül egy tucat olyan nagyon tehetséges gyerek tanul, aki profi sakkozó világbajnok akar lenni, kiváló edzők és igazgató szárnya alatt. A sakkozásnak nem csak a pedagógia terén van óriási szerepe, hanem a számítástechnika terén is, és a döntéshozatali folyamatok terén. Azt hiszem, hogy ez a fajta együttműködés ezekkel a területekkel tényleg jövőben mutató. Az ember-gép párharc 1997-ben New Yorkba fordult élesre, amikor is az IBM fejlesztésű Deep Blue gép összecsapott Kasparov világbajnokkal. Ebben a pillanatban a Deep Blue másodpercenként 200 millió állást tudott értékelni, Kasparov világbajnok viszont 3-at. Nem 3 milliót, hanem 3-at. A meccs ennek ellenére nagyon szoros volt, a hatjászmás meccs az 5. parti után 2,5-2,5 állt, és Kasparov csak azért vesztette el, mert az utolsó partiban igen gyengén játszott. Ez volt egyébként az első olyan alkalom, amikor több processzort kapcsoltak össze annak érdekében, hogy feladatot oldjon meg a számítógép. A számítástechnika azért szereti a sakkozást nagyon, mert a sakkállások könnyen megfogalmazhatók a számítástechnika nyelvén. Aminek meg az az oka leginkább, hogy a sakkozás egyenetlen játék. A figurák különbsége és a szabályokból adódó különbségek alkalmat adnak egy olyan értékelési rendszer kidolgozására és felállítására, ami jól meg tudja mondani, hogy melyik állásban ki áll jól. Nem úgy, mint például a gójátékban, és a gójáték ebből a szempontból vagy szerencsésebb, vagy szerencsétlenebb, a gójátéka nem tudtak még olyan jó számítástechnikai programot írni, mert nagyon homogén. Egy 19x19-es négyzethálón felvádva raknak le azonos értékű köveket, nagyon nehéz megmondani egy-egy állásról, hogy az éppen kinek kedvező. A sakkállásoknak a megítélésébe prioritásokra, tehát ez nem nekem való szó volt, ezt még egyszer nem fogom elmondani, tehát valami fajta sorrendre lehet támaszkodni, és a szabályokból fakadóan az elsőrendű szempont a királyok helyzete, hiszen a sakkjátékot matra játsszák. A második legfontosabb szempont csomag az az anyagi megosztás, hogy kinek hány figurája van, és azok milyen erősek. A harmadik pedig a gyalog eloszlás, a gyalogok helyzete, ami pedig a játszma távolabbi perspektíváját határozza meg. Az az elvi skála, ahogy egy számítás technikai program, tehát egy sakk szoftver meg tudja ítélni az állások erősségét és rangsorolni tudja, minden sakk szoftvernek ez a legértékesebb része, a többi az puszta számolás. Ennek az elvi skálának, az értékelő skálának a kialakításánál minden számítástechnikai csapat sakkozó nagymesterek segítségét is igénybe veszi. Ez az igazi emberi munka. Sokat tanultunk a gépektől, ma már lényegesen jobban játszunk, mint korábban, de mégis azért kapunk ki továbbra is tőlük, mert míg lehet, hogy a mi stratégiai átlátásunk magasabb rendű, de a bádogmasinák nem követnek el hibákat. Mi pedig egy 60 lépéses játszma során elég, hogyha ellenük küzdve csak egy kisebb hibát elkövetünk, és már nincs mentség. Az emberi tényező az ebben az értelemben nem azt mondom, hogy hosszú távon reménytelenné teszi a számítógépek elleni harcot, de arra ösztönöz minket, hogy kiküszöböljük a hiányosságainkat. A számítástechnika a sakkozás segítségével nagyon sokat lépett elő a TaylorMade gépek összeállítása kapcsán is. A TaylorMade ez annyit jelent, hogy nem vörös október ruhagyár, hanem Szabó készítette gépek, tehát rendelésre készült gépek, mégpedig a szoftvereknek megfelelő technikai, optimális technikai hátteret nyújtó gépeket kell összeállítani. A legerősebb gép a világon, aminek teste is van, nem csak szoftvere, az a Hydra. A Hydra agya 64 elemből integrálódott, 64 GB RAM-on fut, 3000 élőpontszám körülbelül a játék ereje, az aktuális világbajnoknak most pillanatnyilag 2800 sincsen, és mi korábban a Deep Blue minden a legbonyolultabb állásokból is 6 lépéspárt tudott előre számolni, addig a Hydra már 9 lépéspárt tud számolni. Michael Adams tavaly előtt Lékó Péterrel Miskolcon csapott össze, a meccsük 4-4-re végződött. És ezután Michael Adams nem sokkal Londonba találkozott a Hydrával.
Tegyük próbára megint a közönséget, hát ha önök is hallottak erről a mérkőzésről, mi lett az eredménye Michael Adams és a Hydra párharcának? Látják a táblán a lehetséges válaszokat, Michael Adams nyert, a Hydra nyert, vagy döntetlen lett? Még van egy néhány másodperc. És aztán kiderül az igazság. Amely a nézők szerint az, hogy a Hydra nyert.
Hát igen, ez dramaturgiailag eléggé elő volt valóban készítve, de olyannyira nyert, nem csak simán nyert, hanem a 6 játszmából 5,5 félre nyert. Tehát elsöpő fölénnyel győzött. Van egy nagyon fontos tapasztalatunk a számítástechnikával való kapcsolatunkból, az pedig az, hogy a számítógép képernyőjéről nagyon rosszul, sokkal gyengébben tudjuk integrálni a képet és a gondolatokat, a memóriánk is kevésbé őrzi meg az információkat, mint hogyha azt egy saktábláról kapnánk, vagy például egy könyvből olvasnánk. Kasparov 2003-ban New Yorkban a Fritz X3D-vel csapott össze. Az X3D annyit jelent, hogy a képernyőt három dimenzióban látta egy nagyon furcsa, különleges szemüveggel. A következő állás alakult ki. Ha kialakult. Ahol Kasparov feketével kiválóan állt, nézzük meg az F8 bástyája többszörösen védett, de Kasparov bástya G7-et lépett önmaga, amivel leütötték az E5 gyalogját, és az F8 bástyája, ami korábban védett volt, az hirtelen ütésbe került. Egy olyan hibát követett el, amit a saját bevallása szerint is nem követett volna el akkor, hogyha ezt egy igazi saktáblán és nem a monitoron látja. A sakkozás nagyon sok tapasztalatot szerzett a számítástechnikától, de én úgy gondolom, hogy a számítástechnika is a sakkozás gyakorlatából igen hasznosan meríthet, vagy meríthetne. A sakkozásnál nagyon gyakran előfordul, hogy egy-egy sakkönyv mögött egy-egy internet oldal áll, ahol az internet oldalon véleményeket lehet a sakkönyvről mondani, kérdéseket lehet feltenni, mindenféle hibára és hiányosságra fel lehet hívni a figyelmet. Én úgy gondolom, hogy ugyanezt érdemes lenne átemelni az élet gyakorlatába is, azaz a klasszikus információhordozók és a modern információhordozók összjátékában még őrült nagy tartalék van. Gondoljanak csak arra, hogy hány könyv jelenik meg, viszont a könyveknek, hogyha lenne egy internet oldala, akkor oda gyakorlatokat, statisztikákat, ábrákat, hibajegyzéket lehetne feltenni, illetve ahogy az élet túllép bizonyos anyagrészeken, úgy frissítéseket is. De hogyha egy kicsit elemeljük ezt a gondolatot, akkor vajon amikor elmegyünk az operaházba, akkor a jegyünk mellé, vagy a jegyünkön milyen jó lenne, hogyha kapnánk egy internet oldalra egy kódot, és azzal a kóddal belépve az internet oldalra letölthetnénk a partitúra egy darabját, vagy egy áriát, vagy elolvashatnánk az alkotókról, vagy a fellépőkről életrajzi adatokat. Azt hiszem, sokkal gazdagabbá tenni az élményünket, még hogyha elsősorban persze zenét is megyünk az operaházba hallgatni. A sakkozás legígéretesebb perspektívája a döntéshozatali folyamatok terén mutatkozik. Rögtön nézzünk egy példát. A feladat, világossal játszunk, és döntetlent kell elérnünk. Láthatjuk, hogy sötét gyalogja már nagyon elszaladt, a világos király nem tudja elkapni, és a gyalogunkat se tudjuk bevinni vezérnek, hiszen az világos király, amikor a kedvet tartja, két lépésbe leüti. Hogyha a két dolog közül nekünk kell választanunk, miután az ellenfelünk az erősebb, meg tudja hiúsítani. Viszont, hogyha mind a két dolgot életben tartjuk, az ellenfelünk nem annyira erős, hogy önmaga mind a két dolgot meghiúsítsa. És akkor nézzük a megoldást. Az első lépésben király G7-et lépünk, közeledünk a H-gyalog felé, amelyik menekül, következik király F6. Most, hogyha már H3-at lépne sötét, akkor király E7-et lépnénk, és a C-gyalogunk bemenne, tehát kénytelen király B6-tal a C-gyalogot megtámadni, ami a következik király E5. És most nem tudjuk a gyalogunkat bevinni, nem tudjuk a sötét gyalogot utolérni, de ő a két törekvésünk közül nem tudja mindkettőt megakadályozni. Hiszen, hogyha leüti a gyalogunkat, akkor király F4-re elkapjuk a H4 gyalogot, ha viszont tolja H gyalogot H3-ra, akkor király D6, H2, C7, H1 vezér után mi is vezért tudunk avatni. Ez a fajta szituáció nem teljesen elugaszkodott az élettől, hiszen gondoljanak csak bele, hogyha egész véletlenül abban a közgazdasági helyzetben találnánk magunkat, hogy egy piacra termékeket gyártunk, és van egy nálunk erősebb vetétársunk is, nekünk pedig két lehetőségünk kínálkozik mondjuk, vagy olcsó tömegtermékeket állítunk elő, vagy exkluzív, drága terméket ugyanebből az áruból, és a vetétársunk azt várja, hogy eldöntsük, mert akkor, hogyha eldöntjük, hogy melyiket gyártjuk, akkor ő is rááll arra a szegmense, és az erőtöblete már arra elég, hogy ott megfojtson minket, mert alánk ígér, és amikor tönkre mentünk, megeszi az egész piacot, akkor hasonlóképpen járhatunk el, mint itt, megpróbáljuk minél tovább életbe tartani mind a két lehetőséget, azért, hogy a piac kikényszerítse az erősebből a döntést, előbb-utóbb valószínűleg döntenie kell, hiszen újabb piaci szereplő is megjelenhet, és amikor az erősebb eldöntötte, a döntésjoga azért az erősebbnek jár, hogy ő melyik szegmens felé nyit, mi megkaphatjuk a másik szegmenset. A döntéshozatali folyamatok optimalizálására nagyon jó példa a mostanában egyre inkább elterjedő freestyle turnamentek, freestyle sakversenyeknek a műfaj, ami internetes műfaj. Ebben a freestyle műfajban az a lényeg, hogy minden szabad. Valaki otthon ül, és nem kell csak a saját fejére támaszkodnia, használhat szoftvereket, könyveket, adatbázisokat, barátokat, lehet internet összeköttetés a világ másik táján levő nagymesterekkel. Az a lényeg, hogy kötött időn belül optimális döntést kell hozni, mégpedig sorozatban. Nem sokkal ezelőtt, néhány évvel ezelőtt a Német Sakszövetséggel együtt volt egy hasonló elképzelésünk, nevezzük ezt csapatgondolkodást műfajának. Az elképzelésünk az volt, hogy földrajzilag szeparált helyen, vagy fizikailag szeparált helyen két csapat küzd egymással, sakkozik, csak az internettel vannak összekötve. Nincsen semmi más megkötés. Minden csapat úgy építi fel magát, ahogy akarja, önmaga hozza létre a saját sakkadatbázisait, amihez önmaga választhatja ki a legjobban passzoló szoftvereket, amihez önmaga tailor-made móddal kiválaszthatja a legjobban háttért adó hardvereket. Annyi nagymestert integrál a csapatba, amennyit gondol, felhasználhatja a csapatban egy IT szakember, egy informatikusnak is a részvételét, lehetnek külső kapcsolatai a világgal, titkos telefonok, fax, akármi. Mi a lényeg? Az, hogy optimális döntést hozzon. Mi úgy gondoljuk, hogy ez jócskán túlnő ez az elképzelés a sakkozás keretein. Manapság a világ az egy teljesen egységes szervezet, hogyha bárhol krízishelyzet van, arra nekünk is választ kell adni. Ez a krízishelyzet, ez lehet pénzügyi, katonai, mondjuk a sánkhái tőzsde esik, vagy az isztambuli katonai, epidémiai fenyegetettségek előtt állhatunk, a madárinfluenzától kezdve bármi megtörténhet, lehet ökológiai, gondoljanak csak a tiszai cián szennyezése, és ott a döntéshozóinknak nagyon gyors, tökéletes döntéseket kell meghozniuk. Az a kérdés, hogy vajon ők ennek a csapatgondolkodásnak a birtokába vannak-e. Hiszen nem akkor születnek-e meg a kötött idejű legjobb döntések, hogyha a korábbi tapasztalatainkat adatbázisokba dolgozzuk fel, hogyha ehhez igénybe vesszük a legjobb számítástechnikai hátteret, hogyha kiválasztjuk a velünk legjobban együttműködő szakembereket, hogyha ezt a csapatot akár egy IT és egyéb szakember gárda kívülről segíti. És mindez a csapat nem csak együtt kell, hogy legyen, hanem nyilván treníroznia is kell, fel kell készülnie ezekre a döntésekre. Nagyon érdekes problémákat és tanulságokat vethet fel egy ilyen sakkmeccs, hogy lépésről lépésre hogy fejlődik egy-egy csapat belső gondolkodása. Hogy milyen evolúciós folyamaton megy keresztül a belső döntéshozási mechanizmusa, hogy a döntések hierarchikusan vagy demokratikusan születnek-e meg. Úgy gondolom, hogy ennek a csapatgondolkozásnak a bemutatására a sakkozás kiváló gyakorló terep és töltőanyag lehetne. Azt képzeljük csak el, hogy amikor választunk, a választunk nem csak mi magyarok, hanem bárhol a világon, itt New Orleans-tól kezdve a cunamig, azok mi vagyunk, a dél-amerikai őserdőkig bezárulak. Tehát amikor választunk egy döntéshozót, akkor hogyan választjuk? Úgyhogy a finishbe érkezők retorikai versenyt folytatnak, aminek alapján nekünk döntenünk kell. De milyen érdekes lenne, hogyha nem retorikai versenyt folytatnának, hanem kapnának egy feladatot, amit határidőre, kötött időn belül meg kell oldaniuk, és meg kell mutatniuk, hogy hogyan vigyáznak mi ránk, az egészségünkre, a környezetünkre, a vagyonunkra, vagy akár a békénkre. Azt hiszem, a sakkozás segítségével jól lehetne modellezni ezt a fajta gondolkodást és ezt a fajta, mondjuk úgy, hogy médiaprogramot, ami egyébként a mi életünkről szól. Érdekes, de volt már ilyen, hogyha emlékeznek a beszélgetésünk elején, a Wurm kávéház játszott a párizsi Café de la Régence-szal, a Wurm kávéháznak a döntéshozatali folyamata lényegesen magasabb rendű volt, hiszen az első körben három nagyon jó sakkozó tett egy javaslatot három mesternek, akik meghozták végül is a végső döntést, míg a Café de la Régence-ba de Chapelle-lel és aztán de Chapelle nélkül csak a nagy vitatkozás volt, így aztán a döntéseik lényegesen rosszabbul sikerültek, és ennek következtében 2-0 a Wurm kávéház csapata győzött. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon örültem a mai beszélgetésünknek. Remélem, hogy akár csak nekem, önöknek is Zweig kedvenc írójuk, és a sakknovella kedvenc olvasmányuk. Ennek ellenére talán sikerült önöket meggyőzdöm, hogy a sakkozás nem anyagtalan szobrászat, hanem egy intellektuális anyag, ami az önök rendelkezésére áll. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!